elfoglaltság. És ezek ráadásul felhasználásra íródott darabok, a maguk korában arra íródtak, tehát ez a Vörös Sándori gondolat, amit ő ért valahol, az nagyon a szívemhez közel áll. Ő mondta valahol, hogy ő azt szereti, hogyha a vers oly használatos, mint az ekevas. Tehát egyszerűen egy használati tárgy a művészeti produktum, és mint a fogkefémet, ha jó, akkor használom, ha nem, akkor nem való semmire. És az Opera Balatonnál is ez van, hogyha hasznos, vagy akár csak élvezetes, vagy minőségi volt az a 3 óra, amit egy jelenetszétbont szolgatásával töltöttünk, akkor ott valami jó történt, független attól, hogy abból nem lesz végül operaladás, vagy olyan színpadi megoldásokat próbálunk ki ezeken az alkalmakon, amik egy valódi előadásban nem állnák meg a helyüket, de valódi előadáshoz hozzá lehet férni a valódi operaházban, nem nyomasztottuk magunkat ezzel.
A rendezései közül mit tud kiemelni?
Hát ez jó nehéz kérdés, 80-valahányat csináltam. Hát a Bárka Színházban a Tengeren volt meghatározó, aztán a Nyíregyházán talán a Linen szépe, Tatabányán a Dragomán Kalucsni, most ezeket találomra mondom, mert nagyon sokat szerettem, nagyon. Most nagyon örülök, hogy itt a Thália Színház a Madame Bijou jól megy, nagyon szeretik, és ugye az ráadásul saját írásom is, és rendezőként is azt érzem, hogy szóval így sikerült eltalálni. Ezt a Schilling Árpád mondta nekünk még főiskolás koromban, hogy a színház csinálás legfontosabb kérdése a kinek. Ez bőven előtte van a mitnek, és aztán pláne bőven előtte a hogyannak. Az első a kinek, és mintha a Madame Bijou-nál ezt eltrafáltuk volna.
Hogy jött az, hogy darabok születnek itt most szépen sorra? Hogy jött az első, mert más rendezni, más színészként színpadon, és ez pedig mindent ön talál ki, mindent ön formál.
Kezdőpontja ennek talán az, hogy én nagyon sok, szinte kizárólag új írást csináltam, tehát minden szöveggel, ami színpadra került, azzal volt érdemi munkám. Sokszor dolgoztam úgy is, hogy a létrehozáshoz is volt közöm. Szabó Borbálával, Nényei Pállal, Eszterházi Péterrel, Hály Jánossal, olyan darabok jöttek létre, amiknek a létrehozásában is szerepem volt, és ott egy picit már elkezdtem ezt tanulni. Maga az, hogy teljesen sajátot csináljak, ez egy Covid következmény. Egyszerűen fél évre maradtam otthon egyedül, és akkor pedig elkezdtem abból egy eladható terméket fabrikálni, hogy mivel aránylag nagy kőszínházi praxisom van, sőt, főrendezést köttem is sokáig, ezért körülbelül képbe vagyok azzal, hogy egy évad tervezésnél mik a szereposztási vagy repertoár tervezési nehézségek, és én kimondottan inspirálódom a kézhelyzettől. Tehát megmondják előre, hogy kik lesznek benne, megmondják előre, hogy hánykor fejeződjön be, megmondják előre, hogy miről szóljon, és én úgy intézem, hogy ebből a kőszeg volt az első is, és ebben a leglátványosabb is, mert ott azt is tudtam, hogy az előadás hánykor fog kezdődni, tehát a nap mikor megy le, és akkor tudtam a színdarabba estére fordulást írni, mert tudtam, hogy az igazi szabadtéri előadáson hogy lesz ez a valóságban, és kimondottan élvezettel reagálok a megrendelésre. Az ő szerepe legyen nagyobb, ő kevesebbet fog tudni próbálni, tehát neki a szerepe legyen kilóra egy picit kevesebb, viszont nagyon jól kell, úgyhogy legyen neki 2 dala, szóval hogy ezeket mind-mind bele tudom valahogy fabrikálni. És
ez a színház csináláshoz hozzátartozik.
Hát igen, de azért a drámaírók elsősorban irodalmat írnak, amit aztán sok-sok munkával, akár az ő részvételükkel, de sok-sok munkával kell aztán színpadra rakni, és én nem tartom írónak magam, ezek szövegek, színpadi szövegek, egy előadás szövegkönyvét írom, nem irodalmat.
Meg kell találni a témát, meg kell találni a sztorit, dramaturgiailag föl kell építeni, és hát nem lehet úgy szabadon, mint hogyha valaki novellát ír, hanem itt azért sok minden más szól ebbe bele.
Így van, de nekem ez az inspiráló rész. Novellaírásra vannak elegem, mint ahogy asztalfiúknak író-íróból is van elég. Én hála jó Istennek ez kegyelmi helyzet, de én csak felkérésre írtam eddig, és ráadásul csak kész szereposztásra. Tehát, hogy nekem mindig olyasmit kellett csinálnom, ahol minden részlettel előre tisztában voltam, mielőtt egy sort is leírtam volna.
Mondta ki, hogy Madame Bijou, és akkor Madame Bijou kikkel, és akkor megszületik. Ezt pontosan fordítottja, mint ahogy általában szokott lenni.
Hát ez a termék, amit forgalmazok, igen. Tehát ott a Madame Bijou-nál Molnár Piroskának kellett egy utalomjátékot csinálni, úgyhogy közben nem nagyon tud járni, illetve nagyon szeret énekelni, illetve egy hosszú ívet kell berajzolni, mert egy széles színészeti spektrumot kéne mutatni a kislánytól az idős ott felejtett hölgyig bezárólag, tehát olyan körülményeket kell köré csinálni, ami időugrásokra alkalmas, vagyis fregolizó színészek kellenek mellé, akik sok szerepet fognak játszani. Tehát, hogy ezek mind organikusan kiadták magukat az előkészítés során, és a végén, mikor minden szükséges szempontot begyűjtöttem, körülbelül úgy, mint ahogy egy pincér odajárul az asztalhoz, akkor távoztam a konyhába, és hoztam a fogást fél évvel később.
De a szereplők, hát ugye ott énekek voltak, szöveg volt, a dramaturgiak fel kellett építeni.
Hát ez a foglalkozásom, mi mást mondhatnék.
Most arra van felkés, hogy írjon egy darabot Molnár Piroskának, így?
Igen, igen, ez így zajlott, de nem csak ebben az esetben, hanem mindegyikben, amit eddig csináltam, hál' Isten.
Pedig hát eléggé sokféle is, sokféle társulattal, tehát nem csak egy társulatnak.
Hát most ezt merem elkiabálni, hogy ennek úgy aránylag híre ment, hogy ez egy ilyen szolgáltatás, amit én örömmel végzek. Tudom, mivel rengeteget próbáltam életemben, ezért tudom, hogy egy színész a próbán miben érzi jól magát. Tudom, hogy hogyan kell személyére szabni a feladatot, hisz rendezőként más se csinálok. Tehát ezért lett egy csomó olyan járulékos szaktudásom, amit máshogy összerendezve tulajdonképpen drámaírás jön ki.
Göttinger Pál, akkor következők mennek. A hárman a padon, olyan előadás, akkor az a nulladik perc, a Madame Bijou, a szénakutyák, az megint olyan volt, hogy a Káli Darton.
Köszegi volt.
Káli Dartonnak kell egy darab, és akkor így. Mindegyik annyira más. Hát az írói feladat, tehát az, hogy van egy zenei vénája, amivel a zenét uralja, de hát írói véna is kell meg. Hát szóval valamiféle olyan írói látásmód, olyan olvasottság. Mikor tud olvasni, vagy mikor tud utána nézni a dolgoknak? Hát rengeteg elfoglaltsága van. Hát ebben fantasztikus tudás van, fantasztikus mennyiség művészi és irodalmi élmény.
Kettőt tudok erre mondani. Az egyik az, hogy azért 20 000 töltött év után egy csomó aranytartalékom felgyűlt, ami alkalmazható. Másrészt azoknál a daraboknál, mint a nulladik perc, vagy a szénakutyák, vagy a trapézontülben, vagy a Madame Bijou, ott szaksegítségem volt, tehát én nem dramaturggal dolgozom együtt, hanem kutatóval, és Nagy Andrással, aki régen a Színház Intézetet vezette, ő afféle házi kutatóként üzemel mellettem ezeknél a daraboknál, tehát az úgynevezett kompendiumot, amiből aztán én a darabot írom, azt ő állítja össze. A nulladik percnél ez majdnem 500 oldalnyi olvasni való volt, de a trapézontőlbennél is 250, és akkor azt gondosan nekiülök, kiegyzetelem, és abból keletkezik aztán a szöveg.
A művek születnek, mert színpadi művek, amik 50-70 év múlva is más előadásban színpadra kerülhetnek.
Adná jó Isten, hát ez nem múlik rajtam. Egyelőre nem nagyon fordul elő, hogy egy darabomat elkérik megvalósításra mások, de hát nem vagyok türelmetlen.
Nincs hiányérzet, annyi mindent csinál. Én ez az opera rendezés, az most már nem, az is mesterség és a rendezésnek egy nagyon sajátos speciálisága, ha valaki operát rendez.
Hát most az ambícióm nem annyira az opera felé mutat, pláne úgy, hogy ugye évekig állandó vendég voltam Szegeden, és most már nem. Illetve a Pesti Operával nincs kapcsolatom, és nem is néz ki úgy, hogy lesz, mert ugye ott 4-5 évre terveznek előre, tehát arról már tudnék. Úgyhogy most a szövegalkotás felé fordult a figyelmem, pillanatnyilag abban érzem magam a legjobban az íróasztali munkában. Egyrészt kedves, hogy mondta az olvasottságot, de én magamat olvassatlannak tartom ebben az ügyben. Boldogan foglalkoznék azzal, hogy a másokét olvasom tonna számra, és aztán az írásban pedig nagyon felszabadult vagyok, ezt nagyon szeretem csinálni. Úgyhogy örülnék, ha most egy picit arra fele tolódnának hangsúlyok. Egyrészt többet játszhatnék színészként, mert felüdítene, másrészt többet írhatnék, mert azt tartom a felfedező út leghatékonyabb módjának. Az asztal mellett ülve még a sok teljesítendő feladvány mellett is, vagy annak ellenére is korlátlanul szabad az ember. Tehát az lesz, amit odaírok, és nem lesz semmi, amit nem írok oda. Ez nekem most nagyon üdítő, mint egy pohár tiszta víz. Amellett, hogy mennyi színésszel, színházzal, díszlettervezővel küzdöttem meg ez eddig évek alatt. Most ehhez képest ez üdítő, tehát örülnék, ha így alakulna, vagy ebben szeretnék fejleszteni, de hát ezek csupa nem rajtam múló dolgok, úgyhogy csak vágyakozhatok rá.
Most mi születik?
Most kezdek próbálni majd Tatabányán a Last Frontier főfőnököt. Közben fordítok egy darabot a Thália Színház számára, amit nem mondhatok még, mert nem hirdették meg, illetve az ő megkérésükre írni is fogok egy újat, mert úgy ítélték meg, hogy a Madame Bijou bejött. És fogok menni Debrecenbe, üvegcipőt fogok rendezni, és fogok menni Dunajvárosba is rendezősködni, de azt sem mondhatom még. Szóval van mit csinálni.
Na, teljesen más világ. Fantasztikus, színes és széles spektrum.
Azt talán a kulcs, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy én nem tartom magam művészembernek, és nincsenek is ilyen ambícióim. Én egy Schuster vagyok, használatra alkalmas tárgyakat szeretnék létrehozni, egy olyan cipőt, ami aztán évtizedekig bírja az ember lábán, az nekem valahogy jobban kézre áll. Én szeretek a foglalkozásomra foglalkozásként tekinteni, nem művészetként, és nem azért, mert ellenezném azt, én nagyon jól érzem magam művészszínházi előadások nézőterén, de hát nem mindenkinek való minden, és én abban érzem jól magam, hogyha kezembe adnak egy tönköt, és meg tudom formálni, gondosan megmunkálni, még végül kijön belőle valami használati tárgy. Nekem ez otthonosabb. És ezért aztán azok közé szeretnék tartozni, vagy abban van hívságom, hogy az legyen a hírem, hogy nekem oda lehet adni egy színdarabot, és legalábbis nem teszek benne kárt. Aztán legfeljebb még pluszban jól is sikerül az eladás, az külön öröm.
Köszönöm.
Nagyon köszönöm.
Szikora Jánossal és vendégeivel beszélget Cseres Gerda a Vörösmarty Színház nagy színpadán. Szikora János pályája alatt páratlan módon a magyar színjátszás közel minden szegletét bejárta. Ez alatt az idő alatt meg annyi meghatározó művészet dolgozott, meg annyi történet született. Most több mint 12 év székesfehérvári színházigazgatás után lezár egy korszakot. A Vörösmarty Színház nagy színpadán ezeket a történeteket meséli el, és nem lesz egyedül. Az öt alkalommal megrendezett beszélgetősor mindegyikén a szakma legkiemelkedőbb alakjai, barátai, pályatársai lesznek beszélgeti partnerei. Az esemény moderátora Seres Gerda újságíró. A sorozat címe Vándorállat a Libikókán, amely megegyezik Erkazovszki festőművész annak a művének a címével, amit Szikora Jánosnak adományozott. A beszélgetés sorozat Szikora János pályájának mérföldkövei alapján állt össze, és februárra kezdődően minden hónapban láthatja a közönség. Az első február 24-én lesz Kalandozások a rockzene világában címmel, ahol a vendégek Sasvári Sándor, Hobó és Fekepál lesznek. A második adás márciusban lesz Ókovács Szilveszterrel, Szinetár Miklóssal az opera világába utazhatunk, beszélgetnek a Varázsfuvoláról, aztán Kovács János karmesterrel felidézik a Johann Strauss Szaloméját, Rálik Szilviával pedig a Mahagóni és az Árnyék nélküli asszony főszerepéről beszélgetnek. A harmadik est áprilisban lesz, amikor a filmvilága kerül sorra Szantusz Jánossal, Koltai Lajossal, Zsombolyai Jánossal és Elekt Judit filmjei kapcsán. És akkor vendégek lesznek Cserhalmi György, Gáspár Sándor, Trill Zsolt. A negyedik este májusban lesz Lukács Sándor a Halász Jutkával, Radnóti Zsuzsával és Rudolf Péterrel, és a régi Vígszínházba utazhatunk. Az ötödik este júniusban lesz Mozart bűvöletében, Szolnokra utazunk, a legendás Vajdaféle színházi műhelybe. Itt Mucsi Zoltán a Malek Andreával idézik meg az izgalmas napokat, így egy másik produkcióról erednek Mozart nyomába, ez az Amadeus, amely Tarvas Iván utolsó színpadi szereplése volt, amit a Liszt Ferenc kamerazenekar közreműködése és róla János tettek felejtetetlenni. Tehát Vándorállat a Libikókán, első esemény február 24-én 19 órakor Szikora Jánossal és vendégeivel beszélget Cseres Gerda a Vörösmarty Színház nagy színpadán. A Portatársulat és a Szkéné közös előadása a félkegyelmű Dosztrijevszki művét a Szakonyi Károly szövegelte színpadra. Azt mondják, olyan vagyok, mint egy gyermek, hogy én csak felnőtt voltomnál és arcomnál fogva hasonlítok a nagyokhoz, viszont fejlettségemre, lelkületemre, karakteremre, talán eszemre nézve is serdületlen vagyok. Ilyen is maradok, a 60 évig élek is. ezen én nevetek. Természetesen ez nem igaz, hogy lennék én gyermek. Az igazság az, hogy nem szerettek felnőttekkel, nagyokkal lenni. Ezt én már régen észrevettem. Nem szeretek, mert nem tudok. Bármit beszéljenek is velem, bármilyen jók is legyenek hozzám, sosem éreztem jól magam közöttük, és mindig örülök, amikor kiszabadulok az én igazi társaimhoz. Az én igazi társaim pedig a gyermekek, de nem azért, mert én is magam gyermek lennék, hanem azért, mert valami rendkívül erős és boldog érzés vesz rajtam erőt, valahányszor velük találkozom. Ez részlet a darabból. Miskin a jóság, aki szeretni és adni akar, és ezért félkegyelműnek nézik. Mindenki, aki szemben áll a kor agresszivitásával, habzsolásával, önzésével, ami a nagy többség lételemelet, az kitaszított, az más, az nem való erre a világra, azt nem csak kiközösítik, hanem kihasználják és meg is vetik. A regényt Makai Imre, ez az 60-as regényfordítás alapján Szakonyi Károly készítette a bűn és bűnhődéssel együtt. Az ő színházi érzéke és tapasztalata kellett ahhoz, hogy ez az 1868-ban írott, nem a világból származó emberről, messianisztikus lényéről szóló mű színpadon is élő lehessen. Horváth Csaba gazdag életművében nem először nyúl orosz klasszikusokhoz. 2015-ben ugyancsak a Szkénében a Faportéval a bűn és bűnhődést állította színpadra. Őt erőteljesen foglalkoztatja az ember a maga erkölcsiségével, lankadó vagy ébredő felelősségérzetével, amely úgy tűnik évezredek óta nem változó. A félkegyelmű története is a másoknak, nem csak magának jót akaró ember, aki nagyon különbözik az őt körülvevő, nagyon önző és arrogáns világtól. Az író többször bocsátkozik hosszas morális fejtegetésbe, Szakonyi ebből csak a legszükségesebbet hagyja. A Forte Fizikai Színházi Társulat és ezt a mozgás nyelvet Horváth Csaba honosította meg, és már jóformán egyetlen színházi előadásban sem mellőzik. Itt erről Horváth Csaba lemond. Az indulatok érzelmi törtésének kifejezése szinte hétköznapian valós. A több helyszín és különböző feszültségi történetet itt most egy csupasz térben láthatjuk, pár szék és két összecsukható asztal, amelyből az egyik darab az elején és a végén a sors terhét szimbolizáló podgyásszá válik. Ez a lecsupaszítottság és eszköztelen fölerősíti a történetet és a gondolatok közvetítését. Csak Miskin és Nastasia alakítói nem változnak, a többi színész több karakterben jelenik meg. Itt is egy kifordított vagy fülesre hagyott prémsapka, egy fölhúzott inkből kibukkanó mesztelen hars. Benedek Mari érti Horváth Csaba színházi világát. A férfi ingeknek színei Miskin koszos szürke nagyméletű libegős balonja, a nők flitteres és fodros ruhái, az égőpiros túlsarkú lila magasított talpú topám. Sorsok, világnézetek és érzelmi töltetek fejeződnek ki ruhaanyagokban és színekben, mesélik a voltat és a leszt. Az ember fáj a földnek, oly sok harc és béke év után, testvérgyűlölési átok virágzik homlokán, s midőn hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt, forral álnok úr, az emberfaj sárkány fogvetemény. Nincsen remény, nincsen remény, ez egy Vörösmarty gondolat. Szereplők, Bari István egyetemi hallgatók, Földeáki Nóra Horkai, Barnabás Kondákor, Ajsa Panka egyetemi hallgató, Pallag Márton, Tarjáni Liza egyetemi hallgató és Vidder Kristóf. Jelmez Benedek Mari, adaptáció Szakonyi Károly, fény, Pályer Ferenc, rendező Horváth Csaba. A bemutató tavaly novemberben volt a Szkéné Színházban. Mozarttal segíteni lehet a világon, idén is megrendezik a Concerto Budapest az évad legnépszerűbb fesztiválját, a Mozart napot a Zeneakadémián. A fesztivál, amelyre minden évben rekordmennyiséggel fogynak el a jegyet, ez a Concerto Budapest Mozart napja, amely 2018 óta hagyományosan március első vasárnapján várja egy teljes napon át a Mozart rajongókat a Zeneakadémián. Az idei év sztárvendége Albrecht Mayer, a berlini filharmonikusok kiemelkedő szóló oboistája, valamint Angela Hewitt, a nemzetközileg elismert brit zongoraművész, a Concerto Budapest visszatérő vendégművésze. Március 2-án a Zeneakadémián megrendezett 4 koncertből álló esemény felejthetetlen élményt kínál az egymást követő koncertek során oboára, kürtre és zongorára írt versenyművek, kamara és nagyzenekari kompozíciók idézik meg Mozart művészi géniuszát Keller András művészeti vezetésével. Ezzel a műsorral egy időben a Kupola teremben Simon Izabella immár hagyományos gyermekeknek szóló interaktív műsora lesz. A Varázsóra várja a legkisebbeket. Délután 15 órától a nagy teremben egy különleges kamarazenei koncertre kerül sor, ahol Mozart, F-dur oboa négyese és G-moll vonós ötöse mellett hallható lesz egy ritkán játszott mű, a B-dur szonáta fagotra és csellóra, Muhai Bálint és Kokas Dóra előadásában. A műsorban helyet kap Mozart varázsfúvala eszenciája Johann Wendel Mozart kortársa átiratában. A délutáni koncerttel fellépők művészek között találjuk még Albrecht Mayer, Cassander Orsolyát Maxim, Rizanovot, a Keller Quartett tagjait, Keller Andrást, Környei Zsófiát, Szűs Mátét és Fenyő Lászlót. A fesztivál 19.30-kor a záró koncert koronázza meg, elhangzik a C-moll zongora verseny, az estet Mozart F-dur oboa versenye és a monumentális D-dur prágai szimfónia zárja. A hangverseny során a Koncertó Budapest zenekarát Keller András vezényli. Tehát Mozart nap március 2-án a Zeneakadémián. Fesztivál sikereket hoz a közelgő 15. frankofon filmnapok. Február 27-e és március 9-e között 23 friss frankofon filmet láthat a magyar közönség. Magyarországi Francia Intézet szervezésében idén február 27-e és március 9-e között tartják a 15. frankofon filmnapokat Budapesten. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben 23 kortárs frankofon alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven magyar felirattal. Több közülük a világ legnagyobb fesztiváljain bizonyított már. A nyitó film a két Cézár jelölés kapott, az isteni Sarah Bernard, de jön a 13 Oscarra és 12 Cézárra jelölt Emilia Perez is. A San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütált Costa Gavras az utolsó lehelet című alkotása. Ugyanott a legjobb forgatókönyvdíját elnyert francia Ozon legújabb film ha megérkezik az ősz. Velencében Vincent Lindon a legjobb férfi főszereplő díjával méltatták a Játék a tűzzel című drámában. Malmkrop 2020-ban Berlinben a szekció legjobb rendezés díját hozta el. Az Átok Cannes-ban is lesz, amely új hangdíjat nyert, aztán lesz a Kutyaperben. Itt a Kodinnak ítélték a legjobb kutya alakításnak járó Palme díjat. Tehát február 27-én magyarországi francia intézet szervezésében a Budapesti Uránia Nemzet Filmszínházban kezdődik a frankofon filmnapok az isteni Sarah Bernard című filmmel, és tart március 9-éig. Tánc, tűz és szenvedély a világhírű Malevo Társulat lélegzetelállító show-ja a Margit Szigeti Színházban május 30-án. A fizikai erő, a mozgékonyság, a flamengo, a tango és az ír step tánc elemei egyesülnek az előadásban, amely rendkívüli vizuális és magával ragadó színházi élményt nyújt a közönségnek. Az argentin malambo táncokat mesterfogon bemutató együttes minden érzékszervet megmozgató előadása a Dél-Amerika vad szabadságát és lángoló szenvedélyét hozza el a főváros szívébe. Előadás margitszigetiszínház.hu Margit Sziget program és a Malevo Tánc Show, itt lehet jegyeket rendelni, tehát a világhírű Malevo Társulat május 30-án a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon. Idén is lesz Ördögkatlan Fesztivál. Július végén 18. alkalom a közönségem múlik, tavaly megadta ezt a bizalmat, így fogalmaznak. Elsősorban rajtunk múlik, hogy összeszedjük a pénzt és a megelőző 17 katlanhoz méltó programot és körülményeket teremtsünk. Meg persze rajtatok is múlik, mármint rajtunk nézőkön, azon, hogy továbbra is bizalmat szavaztok-e nekünk. Tavaly megkaptuk ezt a bizalmat, jöttetek és szeretetet hoztatok közénk. Mindez azért nagy szó, mert 2024-ben bizony elkezdtek recsegni, ropogni a fesztiválok tartó pillérei. Egyesek meg is szűntek, mások jóval kevesebb támogatót fogadtak. Ezért büszkeség, hogy az Ördögkatlan sokadszor is bizonyítani tudta, hogy művész és emberi minőségére igenis szükség van. A billetváltás már navában zajlik, részletesen megtalálható a Tixa oldalon, és látható a Katlan Podcast oldalán a tavalyi programok közül a Vajlán teraszon zajlott irodalmi és egyéb tematikai beszélgetésekből az összefoglaló, itt a Kornis Péterrel beszélgetett Nyári Krisztián például. Aztán a Spotify-on a Néma Film és a Zene a 21. században, amely a tavalyi év nagy szenzációja volt. Idén is lesz Ördögkatlan Fesztivál, úgyhogy lehet jelentkezni és bérletet vásárolni. Jóval olcsóbban most, mint később. Egy hónap múlva lesz 3 éves Máté. Énekel és ritmus hangszeren is játszik papájával.
Én elmentem a vásárhoz félszívvel, halat vettem a vásárhoz félszívvel, halat mondja, békám mondja, kutyám mondja, gombas mondja, Jókom mondja, kárgítja, médes Jókom, mégis van egy félszívvel.
Na most mit vegyünk?
Válaszok!
Válaszok? Az mit mond?
Yeah.
Jóban.
Én elvettem a vásárba félszívvel, halatot vettem a vásárba félszívvel. Halam. Békám mondja, kutyám mondja, makas mondja,
kukom
mondja, kárgítja, édes tyúkom, mégis van egy félszívvel.
Mindig van félszívvel, mit vegyünk?
Jó van.
Én elmentem a vásárhoz félszívvel, lovat vettem a vásárba félpénzzel. Lovam mondja, malac mondja, halam mondja, béka mondja, kutyám mondja, kakas mondja, kukom mondja, kárkítjon, édes Jókom, elfogyott a fél pénzem.
Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel. Thank you.